Aránytalannak tartja az európai helyreállítási tervet a magyar pénzügyminiszter. Varga Mihály az uniós hivatali kollégáinak videokonferenciáján kijelentette, a 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő alapból kétharmad részben az uniós programok támogatására jut, egyharmad részben hiteleket folyósítanának, miközben érdemben nem módosított a brüsszeli bizottság a következő 7 éves büdzsé javaslatán. Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét kérdezem.
A pénzügyminiszteri azért volt érdekes, mert exponálta az, hogy igazából azok a merev frontok, amelyek szembeállították a tagországokat már a járvány előtt is, a közös pénzek és költségvetések kezelésében, tehát a következő 7 éves keretköltségvetés kitárgyalásában tavaly ősszel, télen, meg ez év elején, azok nem változtak. Mindenki abban reménykedett, hogy a vírus az majd a sok, meg a kilátásba helyezett nagy gazdasági probléma, ami majd ebből következik, az együttműködőbbé a sorok összezárására hajlandóbbá teszi a különböző álláspontokból eddig egymástól lévő tagországokat, de úgy tűnik, hogy a meggyőződés erősebb. A pénzügyminiszteri ülésen továbbra is ütköztek a korábbi véleményeltérések, nevezetesen, hogy természetesen a kedvezményezett, fő kedvezményezett országok, tehát a déliek elsősorban, azok üdvözlik, sőt, még tovább feszegetnék esetleg a határokat, de minimum megtartanák a bizottsági javaslat lényegét. Miközben az eddig is úgynevezett fukaraként, fukarországokként emlegetett északiak, hát alapvetően 4 országról van szó, de vannak csendes támogatóik még, azok egyre szókimondóban beszélnek arról, hogy ha azzal nincs is bajuk, hogy nőjön a költségvetés, akár az ő befizetésük is, bár például az osztrákok a 4-ek közül ezt már nem hajlandók annyira elfogadni. Elvben még bizonyos megkötésekkel, bizonyos rövidtávú, behatárolt idejű válságkötvény kibocsátást is készek lennének talán lenyelni, azt semmiképp sem hajlandók elfogadni, hogy az így módon generált pénz egy részét kvázi ingyen adják oda a költségvetésen keresztül, márpedig most ez a helyzet, mert van egy olyan jelentős tartomány, egy olyan jelentős összegkeret, amit nem hitelként, hanem visszanemtérítendő költségvetési rubrikákon keresztül történő támogatásként kapnának meg, elsősorban az úgymond válságban, járványválságban különösen érintett déli országcsoportok. Na ezt az északiak, ezt a fukarok, és itt becsatlakoznak érdekes módon egyes közép-európai országok is, például a magyarok meg a csehek, semmiképp sem hajlandóak támogatni. Úgymond nem az a cél most, hogy a több évtizedes strukturális gazdasági elmaradásban levő megrokkant déli országokat a járvány ürügyén hirtelen talpra állítsák és megtámogassák.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy valóban ez a 3 hónap tette padlóra ezeket az országokat, vagy az elmúlt évek, évtizedek okán kerültek ebbe a helyzetbe?
Azért nehéz ez a kérdés, mert bármelyik oldalhoz nyúlok, felmerül, főleg, hogyha fekete-fehéren kezelem a kérdést, akkor valószínűleg igazságtalan vagyok. Egyfelől tény, hogy ezek a déli országok, főleg az olaszok, de részben sokáig a portugálok, sokáig a görögök, bizonyos szempontból a spanyolok még ők a legkevésbé, de bizonyos szempontból a franciák is, mert hiszen sok szempontból ők is benne vannak, ők nagyon speciális helyzetű ország, mert hiszen ők tulajdonképpen befizetők, de sok helyzetben viszont támogatásra szorulnak, gazdasági költségvetési problémáik van, de menjünk vissza a déliekhez. A déliekről olaszoknál főként létezik egy olyan jelenség, hogy most már évtizedek óta, de különösen mióta az euróhoz csatlakoztak, és nem tudnak monetáris eszközökkel közvetlenül befolyásolni árfolyam politikával, azóta egy állandó lejtmenetben vannak. Ennyiből nekik a járvány azért is volt nagy pofon, mert már egy egyébként is megroppant, megrodjant gazdasági helyzetre olaszoknál magasan 100% GDP 100%-a fölötti állam eladósodottsági ráta mellett kellene most hirtelen újabb például hitel alapú támogatásokat felvenniük, ami végképp egy kezelhetetlen helyzetbe hozhatná az egész nemzetgazdaságot. Tehát ez tény. Másfelől azért az is tény, hogy részben talán ezzel nagyon áttételesen összefüggő módon, részben ki tudja milyen helyzetekből adódóan, de ebben Olaszországot ütötte a legerősebben, legelőször, legnagyobb mértékben a járvány az EU tagok közül. Ezt megint csak nem lehet elvitatni, hogy ott azért időben is hosszabb ideig, kiterjedéseben is nagyobb területen, és ráadásul elsősorban az országot eltartó, a tényleges GDP termelő északi területen sújtott nagyon erőteljesen a járvány, aminek a gazdasági következményei viszont egy eladósodott állapot nélkül is lehetetlen helyzetbe hozni az országot. Tehát ezt sem lehet ignorálni, úgymond, mert rosszul gazdálkodtatok 20 évig, most nem törődünk azzal, hogy titeket hozott legnehezebb helyzetben a járvány. De persze fordítva is igaz, hogy mert most járványhelyzetetek van, ezért nem hivatkozhattok arra, hogy minden jár nektek, hiszen előtte meg rosszul gazdálkodtatok. Tehát a kettő között kell tudni például politikai döntéshozáskor mérlegelni, valószínűleg a szélsőséges egyik vagy másik irányba menetel nem vezet eredményre.
Csak ugye mennyire akceptálható az, hogy az új mechanizmus szerint ugye te is említetted, hogy vissza nem térítendő támogatások is vannak, kölcsönök is vannak, és egy 2028-tól 58-ig visszafizetendő hitel, amit azoknak is kell állni, akik nem így gazdálkodtak, hanem felelősen. Tehát mennyire akceptálható ez a fajta megközelítése, akár a fukarországoknak, akár a közép-európaiaknak?
Ez egy régi kérdés, ez már felmerült a görög válság idején is, hogy én is, amikor az volt a tét, hogy Görögország államcsődöt kell, hogy bejelentsen, fizetésképtelenné válik, nagy valószínűséggel le kell válnia nem csak a pénzpiacról, amit meg is tett, de ki kell lépni az euróból, tehát megszakad az euró kohéziója, tehát leindulhat egy leépülési lánc, tehát most már a német félelmeket mondom, akár az összintegrációs belső piaci egység is borulhat, stb. Akkor egyfelől abszolút politikai prioritásnak számított, hogy a görögöket meg kell segíteni, mert ezzel, és ezt még a Karszonyi Alkotmánybíróság is elismerte, a közös pénz életben tartása válik kérdésessé, vagy ez lesz a tét, és ez még azoknak is érdeke, akik ebben nem vétkesek. Másfelől viszont akkor is felmerült az, és ebben a szlovák kormányfő, az akkori kormányfő bele is bukott, hogy miért támogasson, mert hiszen az összedobott pénzbe akkor például a Szlovákiának is be kellett adnia valamennyit, különböző hozzájárulási meg GDP arányos kvóták alapján, hogy miért támogasson egy összességében GDP arányosan szegényebb ország, mert pedig Szlovákia pláne 10 évvel ezelőtt mindig szegényebb volt, mint az akkori Görögország, egy gazdagabb, jó lehet bajba került országot. Ezt Szlovákiában, mint mondtam, el is vezetett rövid távon az, hogy a kormányfő belátta, vagy úgy érezte, hogy akkor dönt helyesen, ha elfogadja az imént említett politikai prioritásokat, de a szlovákiai belső gazdasági politikai realitás ezt már nem tudta tolerálni. Ez van a mostani például magyar-cseh megközelítésben is, amikor ez most a hivatalos álláspont nem értenek egyet azzal, hogy így mértékig visszaszorul elsősorban digli kedvezményezetekre érdekében a keletiek részesek is az egészből. Általában azzal szokott átmenni ez a fajta kezdeményezés, mert persze ez nem új probléma, máskor is merült már fel olyan, hogy a leggyengébb helyzetben levő országok is áldozniuk kell, országoknak is áldozniuk kell, esetleg jobb helyzetben levő országok pillanathibaja iránt, hogy a közösen elfogadandó segélycsomag jelen esetben ezért 1000 milliárdos nagyságrendről van szó, amit viszonylag hamar, ez nem 50 évig, hanem néhány éven belül fogunk szétosztani. Forintban is kifejezve több 10.000 milliárd forintról van szó, akár csak a magyaroknak jutó részről. Tehát, hogy maga a csomag oly nagy, hogy abból tulajdonképpen mindenkinek jut. Azoknak is, akik úgy érzik, hogy egyébként ők most szegényebbként gazdagabbak támogatnának, viszont amit a csomagból arányosan maguk részére kapnak, főleg, hogyha annak a százalék mutatóin valamennyit még javítani tudnak, és igazából most erről szól a vita, akkor a középtávú, rövidtávú érdekeltségük nekik se rossz, ha a csomagot így, ahogy van, levennék az asztalról, akkor sokkal jobban fájna nekik a most kieső plusz pénz, mint az, hogy esetleg utána évtizedeken át aztán lenne egy törlesztésnek nem mondanám, a következő költségvetésekhez való hozzájárulása tagországunként némileg módosulni fog úgy, hogy meglegyen a fedezete ezeknek a lejáró kötvénykibocsátásoknak a finanszírozására. Tegyük hozzá, hogy a gazdasági kalkuláció azért azzal is számol, hogy az európai tagországok belső teljesítőképessége esetleg nőhet annyira, továbbá az európai költségvetés finanszírozásának a módszere, például a közös úgynevezett saját bevételek arányának a növelése változhat annyira, hogy nem is kell esetleg többletbefizetést tenni majd 20 év múlva, hanem önmagában is el tudja tartani magát a generált többlet jövedelem és a generált többletbevétel ahhoz, hogy ezt meg lehessen oldani. Tehát van egy ilyen gazdasági nyugtató érvelés is, ami aztán vagy beválik, vagy nem. Nem mindig szokott beválni, sokszor nem válik be, de akár be is válhat. De az alapképlet elsősorban ez, hogy azért mindenki vissza is kap belőle, méghozzá nagyságrendekkel többet, mint amennyit adott esetben, amit hosszú távon aztán állni kell.
Csak mennyire hasonlítható össze a gazdasági világválság a mostanival, és nem tudjuk, hogy egyébként ezek mennyire lesznek ismétlődőek, hogyha visszatér adott esetben a vírus. Mert ugye 10 évvel ezelőtt, te is említetted, az eurozóna tagállamok segítették ki a másik eurozóna tagállamokat. Most viszont közös a felelősségvállalás, és az előbbi 10 évvel ezelőtti, az csak ugye néhány esztendőre szólt, ez viszont most belátható időn belül, hát majd, hogy nem 40 évre, 2058-ig, és nem csak az eurozóna tagállamok veszik ki ebből a részüket, hanem az azon kívüliek is segítik azokat, akikre egy közös kritériumrendszer vonatkozik azért, mert a közös fizetőeszközt használják.
Nem azért, hanem azért, mert az imént említett módon egy rendkívül előrelátható és nagyon súlyos gazdasági következményekkel járó válsághelyzet lehetetlenítette a gazdaságok működtetését, és ez megfosztotta őket attól, függetlenül attól, hogy eurótagok, ez történhetett volna Horvátországgal is, hogyha a vírus először ott csap le, vagy bárhol máshol, akkor az ő gazdasági ellehetetlenülésük és jövőbeni megroppanásuk védését szolgálja elsősorban ez a beavatkozás, nem euróspecifikus, a 10 évvel ezelőtt beavatkozás, mint az imént mondtuk is, és mint azt is említettük, hogy ezt még a Karlsruhei Bíróság is elfogadta, mert a német alkotmány ebben az egy esetben megengedi a német adófizetői befektetést, hogyha az a német pénznek is számító euró megvédését szolgálja. Itt nem euró megvédésről van szó, hanem ellehetetlenülés kivédéséről. A dolog ott függ össze a beszélgetésünk elején mondott másik tétellel, hogy ezek sok esetben egy jó pár év óta rosszul gazdálkodó, vagy legalábbis nem eredményesen gazdálkodó országok, ahol aztán megint lehetne azt mondani, hogy az most egy másik kérdés, hogy ez mennyire függ össze azzal, hogy ők euró országként gazdálkodtak rosszul, és mennyire függ össze azzal, hogy több évszázados társadalmi-gazdasági, társadalomszervezési tradíció és kultúra náluk így működik, és ez így csapódott le.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!